Amikor becsukódott mögöttük az ajtó, felálltam, és legszívesebben üvölteni kezdtem volna. A lábamat alig éreztem, a fejem lüktetett. Arról nem is beszélve, hogy elkövettek a közelemben néhány gyilkosságot, ha jól emlékszem, négyet, s én meg majdnem a levegőbe repítettem a manilai nemzetközi repülőteret. Összeszedtem minden erőmet, és átváncorogtam a másik szobába. A telex papír füstje az orromba szúrt, és, mintha kiűzte volna belőlem a kávulatot. Mielőtt bármihez hozzányúltam volna, az ablakhoz ugrottam, és résnyire kinyitottam. Három emelet magasából is zajosnak tűnt odakinn az utca. Közvetlenül az ablak alatt részegek kurjongattak, ékes éjszakrajna vesztfáliai tájszólásban. Taxikürtje szólt megállás nélkül, s valahonnan a távolból halk tangó zenéje szűrődött be a nyíláson. Megvártam, míg nagyjából kiszellőzik a szoba. Nem akartam megkockáztatni, hogy valahol egy rejtett füstjelző felfedezze a füstöt, s megszólaljanak a szirénák. Agódva füleltem kifelé, de nem hallottam semmi gyanúsat, csak a szívem kalimpált, mint egy kis elejtezett, múlt századi gőzgép dugattyúja. Amikor úgy éreztem, hogy elég füst szállt ki a manilai éjszakába, becsuktam az ablakot. Oda mentem a telex asztal sarkán hagyott hamutartóhoz. Félmaréknyi kékes szürke hamut találtam benne. Sóhajtottam, megfordultam, és elindultam hazafelé. Azaz, csak elindultam volna, ha meg nem állít egy felém irányított pisztolycső. Azt, hogy a stukkert kitartja, egyelőre nem láttam a fél homályban. Engedelmesen feltartottam a kezem, és megpróbáltam kitalálni, ki áll velem szemben. Őszintén szólva a fekete erőművészre tippeltem, vagy palacki feleségére. Ha jól számoltam, ők meg még egy artista nem tették tiszteletüket a mai éjszakán a Melotti Export-Importnál. A fegyvercsöve közelebb jött hozzám, aztán a kéz is láthatóvá vált, amely a fegyvert tartotta. Barna, izmos, kellemesen karcsú kéz volt. Minden kétséget kizáróan egy nő keze. A fegyver ismét megmoccant, s hideg, enyhe amerikai akcentussal díszített angol nyelvű parancs repült a fülembe. Egy rossz mozdulat és keresztül lövöm, kifelé a másik szobába, felemelt kézzel kibandukoltam, és közben azon töprengtem, hogy vesztettem-e. Egyelőre képtelen voltam válaszolni a kérdésemre, már csak azért is, mert fogalmam sem volt, kivel állok szemben. Néhány másodperc múlva ezt is megtudtam. Kiléptem a lámpa fénykörébe, hunyorogtam egy kicsit, aztán kinyitottam a szemem. A revolvert egy olyan gyönyörű nő tartotta, amilyet ritkán láttam viharvert életem során. Nem ismertem ugyan a Fülöp-szigeteki nőket, de nem kételkedhettem benne, hogy mindjárt a legszebbel hozott össze a végzet. Karcsú volt, és formás. Egészen gömbölyű és gusztusosan izmos a megfelelő helyeken. Barna, szabályos arcában világos kék szemek csillogtak, s ez, ha lehet, csak még nagyobb csodálattal töltött el. Leülni, oda, engedelmesen belecsüccsentem a székbe, s elégedetten láttam, hogy a szék széle éppen a szőnyeg szélével esik egy vonalba. Szeretem, ha a vonalak párhuzamosak, mert akkor csak a végtelenben találkoznak. Azon kívül előfordulhat, hogy lehet velük kezdeni valamit. A sötét hajú, kék szemű gyönyörűség szembeállt velem, és az Istennek sem akart megenyhülni. Hiába villantottam rá egy férfias mosolygást, nem vette alapot. Sőt, maga kicsoda, keményen csattant a hangja, mint a korbácsütés. Magam alá húztam a lábam, biztos, ami biztos, aztán széttártam a karom. Valamit valamiért, maga kicsoda, kissé hátrébb lépett, és fenyegetően a homlokomnak irányította a fegyvercsövét. Maga nincs tisztában a helyzetével. Azonnal hívom a rendőrséget. Félig megfordult, mintha valóban telefonálni akarna. Melotti asztalán ott volt a telefon, sőt nem is egy, hanem három. Mégsem olyan volt ez a mozdulat, mintha a nő valóban meg is akarná tenni, amivel fenyegetődzik. Esküdni mertem volna rá, hogy esze ágában sincs telefonálni. Minden esetre vettem a lapot, és úgy tettem, mintha megrémülnék. Jaj, ne, emelkedtem fel riadtan. Kérem, ne, vissza, kiáltott rám, és közelebb lépett. Ha nem akarja, hogy a rendőrséget ne, mondtam némileg megnyugodva. Azonnal megmagyarázok mindent. Ezt el is várom, mondta nyugodtan, és mintha csökkent volna a feszültség a hangjában. Tehát, kicsoda maga, Leslie L. Lawrence vagyok, mondtam engedelmesen. Fél kézzel a háta mögé nyúlt, kotorászott egy kicsit, aztán alacsony lócát húzott elő Melotti íróasztalának árnyékából. Kattant valami a fejemben, de az arcom rezzenéstelen maradt. Óvatosan, másodpercre sem tévesztve szem elől, leereszkedett a lócára, és ismét nekem. Szentelte teljes figyelmét. Angol vagyok, egyetemi tanár Londonban. Na ne mondja, pedig az vagyok. Tudná igazolni valamivel? Általában igen, most sajnos nem vagyok abban a helyzetben. Az útlevelem ugyanis. Most éppen nincs nálam. Úgy. Tehát turista? Majdnem. Akkor Mr. Izé. Lawrence. Mr. Lawrence, arra lennék kíváncsi, hogy mi az ördögöt keresít. Tudja egyáltalán, hol van? Hogyne? Mondtam az igazságnak megfelelően. A Melotti Export-Import üzletházban. Ettől kissé meglepődött. Megrebbent a pisztoly csöve, és egy pillanatra a földre irányult, nem rám. Azt állítja, hogy maga ide akart betörni. Nem akartam betörni, mondtam nyugodtan. Meg akartam látogatni Melotti urat. Akkorára kerekedett a szeme, mint két régi aranypénz. Mr. Melottit? De hiszen, tudom, bólintottam, Melottit megölték. Honnan tudja, ismer egy derék zsarut errefelé, akit Pazmarinnak hívnak? És ha igen, tőle hallottam, és higgye el, egyáltalán nem tartottam mulatságosnak a dolgot. Ide repültem Londonból San Francisco érintésével, hogy találkozzam Melottival, s mire ide értem, kinyírták. Nem voltam boldog, miss, vártam, de nem segített. Mi a fenét akart maga Melottitől? Nem fogja elhinni, lepkéket. Bosszúsan összehúzta a szemét, ami új, eddig nem látott csínt kölcsönzött az arcának. Már csak arra lettem volna kíváncsi, milyen lehet, ha mosolyog. Erre azonban egyelőre nem került sor. Megvillant a szeme, fenyegetőn, olyan hidegséggel, amilyet nagyon, de nagyon nem szeretek női szemekben. Még egy ilyen sületlenség és hívom a rendőrséget. Tulajdonképpen ki kellett volna játszanom az utolsó adomat, de nem tettem. Vártam még egy kicsit, hát ha megéri. Egyáltalán nem sületlenség. Mondtam már, hogy egyetemi tanár vagyok. Bogarász, érdekelnek a Fülöp-szigetek lepkéi. Kinyílt a szája a csodálkozástól. Csak ugyan, Melotti hívott, hogy van egy eladó gyűjteménye. A teljesíteni kollekció. Gondoltam, megveszem. Ismerte Melottit? Nem én. Honnan ismertem volna? Még mindig nem magyarázta meg, mit keres itt éjszaka. Hosszú történet. Megrázta a fejét, amitől csávos, fekete sörénye elborította az arcát, s a kézbontó kék szeme világította a hajkorona résein át. Van még egy kis időnk. Nem éppen sok, de van. Mennyi? Az attól függ. Ha nem ad értelmes magyarázatot, attól félek, nagyon kevés. Értem? Bólintottam. Végül is nincs titkom. Ahogy idefelé jöttem, valami kis zűrbe keveredtem. Zűrbe? Hát hogy is mondjam, csak itt-ott meggyilkoltak mellettem valakit. Ahogy összerántotta a szemöldökét, egyre inkább Tára istenasszonyra hasonlított, de nem az indiai mitológia bölcsmosolyú istenére, hanem a tibetire, akinek ajkai körül mindig ott játszik egy kis vérszomjas mosoly. Viccel? A legkevésbé sem. Mondom, hogy zűrbe keveredtem. Ennek aztán az lett a következménye, hogy Pazmarin elkapott. Jelenleg az öböl partján lakom. A bungalókban. Bólintottam. Még mindig nem tudom. Azonnal megmagyarázom. Melottit megölték. Ez egy dolog. Engem mindenfélével, többek között egy kisebb fajta tömeggyilkossággal gyanúsítanak. Ez egy másik dolog. Ja, és persze azzal, hogy levegőbe akartam repíteni a Manila International-t. Minden esetre bármi történt is, magánügy, azaz az én dolgom. Viszont nem járt le a megbízatásom érti. Megbízóim még mindig reménykednek, hogy megszerzem nekik a lepkegyűjteményt. Képzelje, elsősorban azok a lepkék érdeklik őket, amelyek a kultúrnövények kártevőiként. Azt hitte, hogy Melotti az irodájában őrzi a gyűjteményét. Fogalmam sincs róla, hol őrizheti. Tegnap többször is felhívtam a számát, de senki nem vette fel a kagylót. A rendőrség lezárta az üzletet. Na persze, gondolhattam volna, és Melotti lakása sem válaszolt. Nincsenek hozzátartozói. Ó, szakadt ki a számon a meglepetés, pedig én őszintén szólva arra számítottam, hogy tudnillik az örökösöknek pénzre lesz szükségük, és igyekeznek majd megszabadulni a lepkéktől. Melottinak nincsenek örökösei, mondta Kurtán. Melottinak senkie sincs. Az ördög vigye el, ráztam meg a fejem, nem ismerem az itteni jogrendet. Ilyen esetben ki az örökös? Az állam? Senki? Mondta, és láttam rajta, hogy erősen töri a fejét valamin. Senki. Melotti után nem örököl senki semmit. Még lepkegyűjteményt sem. Ugyan miért? Mert a Melotti export-import csődbe ment. Ez minden, amit itt lát, ennyi maradt. Na és a gyűjtemény? Nincs itt semmiféle gyűjtemény. És nem is volt. Melottinak nem volt lepkegyűjteménye soha. Alig ha nem csak akkor látott lepkét, ha betévedt egy-egy éjszakánként az ablakán. Na hát, álmélkodtam. Akkor engem valaki alaposan átrázott. Nagyon úgy néz ki a dolog. Megvakartam a fejem búbját, és boldogtalanul néztem rá. Csak hogy itt van ez a telex. Felkapta a fejét, megrázta a sörényét, és értetlenül bámult rám. Milyen telex? Melotti telexezett, hogy jöjjek a gyűjteményéért. Egy valódi telexet küldött. Miből gondolja, hogy valódi volt? Istenem, hát rajta volt a száma. Egy öt, vagy hat jegyű szám. Itt van magánál? Nincs, és éppen elég baj ez nekem. Alig ha nem elhánytam valahol még Amerikában. Ha nálam lenne, bebizonyíthatnám Pazmarinnak, hogy tényleg a lepkegyűjtemény miatt. Elfordította rólam a fejét, és foclábát vette szemügyre. Tudja, ki ez az ember, nem tudom. Hazudtam, amikor ide érkeztem, már itt találtam. Halott volt. Nem vagyok halottkém. Biztos benne, hogy nem maga nyírta ki? Egészen biztos. Miért tettem volna? Nem az előbb mondta, hogy néhány gyilkosságot úgymond a nyakába akarnak varni? Semmi közöm ehhez a pasihoz. Majd a rendőrség eldönti, mondta, és kinyújtotta szabad kezét a telefon felé. Különben egyetlen szavát sem hiszem. Ahogy maga kinéz, említettem, hogy imádom, ha a vonalak párhuzamosak. Olyanok, mint a szőnyek széle és a székem két lába közé húzható egyenes, ha képzeletben meghosszabbítom őket úgy tettem, mintha fájó lábamat akarnám megmaszírozni, még sóhajtottam is egy szívhez szólót, lehajoltam, villámgyorsan megragadtam a párhuzamost alkotó egyik vonalat, azaz a szőnyek szélét, és magam felé rántottam. A szőnyeg megemelkedett, a fekete, karcsú szépség pedig felém repült. Kitártam a karom, és mint rég látott, kedves rokont, magamhoz öleltem. Amikor éreztem, hogy az arcom felé kap, pajkosan a kezére ütöttem. A revolvertompám puffant a szőnyegen. Bár sajgott a térdem, mintha húthenger járt volna rajta keresztül kasul, meglendítettem a lábam, és elrúgtam a stukkert jó messzire. Pár pillanatig még hisztizett a csaj, kénytelen voltam lekenni neki egyengét pofont. Összegörnyett, és az arcomba köpött. Erre adtam neki még egyet, és kicsit megszorítottam a kezét. Éppen csak annyira, hogy engedelmesen belecsüccsenjen a karosszékbe, amit felajánlottam neki. Maga alá húzta a lábát, és fújt, mint egy dühös macska. Ezt még megkeserüli, sziszegte, aljas gazember, gyilkos, az még nem, mondtam, legalábbis egyelőre nem, csak szükség esetén gyilkolok. Én nem beszélgetek magával, megértette? Maga még nem ismeri az itteni börtönöket. Hát ez az, bólintottam, azért vagyok itt éneké vagyján, mert nem is akarom megismerni őket. És csak így van némi esélyem rá, hogy elkerüljem ezt a nem kívánt ismerettséget. Nem tudom, érti-e, nem, de nem is érdekel. Hagyjon békén, leültem vele szemben, mert ismét remegni kezdett a lábam a megerőltetéstől. Istenem, soha nem gondoltam volna, hogy már két pofontól is ennyire kiborulok. Először is arra lennék kíváncsi, hogy kicsoda maga. Semmi köze hozzá, a fejem egyre hangosabban zúgott, s a fekete, óriási hangjegy, fenekén a zászlócskával, egyre gyakrabban röppent el a szemem előtt. Ide figyeljen, mondtam, ezennel becsukom a vicces láda tetejét. Adok magának egy utolsó lehetőséget. Jegesen csengett a hangom, mint jégcsapoké, ha bújócskát játszik közöttük a sarki szél. Ne mondja, de mondom, sőt azt is elmondom, hogy rövidesen mi fog történni magával. Érdekli, elfordította a szemét, és közömbösen bámult Melotti képére. Ide kötözöm a székhez, és felgyújtom ezt az egész kóceráit. Mire a hajnali szél és a tűzoltók eloltják a lángokat, olyan tiszta lesz a csontvázai kicsikém, mint egy 500 éves régészeti leleté. Megrándult, és felém kapta a fejét. Maga megőrült, meg bizony, csak nem most, hanem akkor, amikor idejöttem. És hogy tovább menjek, szenyorita, még azt is elmesélem magának, hogy amióta idejöttem, komoly vadászat folyik Manilában. Úgy bizony, csak hát őszintén szólva sok örömem nincsen benne, mert sajna én vagyok a nyúl, akire vadásznak. Sok-sok gonosz bácsi, biciklikülővel. Mondd ez magának valamit. Egyre kerekebbre tárult a szeme, és egyre mélyebbre süllyedt a karosszékben. Én pedig szeretném élve megúszni ezt a bulit, piszokul szeretném. Még azon az áron is, hogy hotdogot csinálok magából. Szükségem van néhány információra világos, mert, ha nem, mindenre képes vagyok, ha ugyan érti, mire gondolok. Úgy látszik, értette, vagy legalábbis úgy tett, mintha kezdené megérteni. Oké, mondta megnyugtatóan. Mit akar tudni? Elégedetten hátradőltem a székemben, mire akkor átnyilallott a vesém, mintha már is gazdagabb lettem volna egy narrafanyéllel és a hozzávaló küllővel, természetesen. Először is azt, hogy kicsoda maga. Minden bizonnyal Melotti titkárnője. Kisodorta haját a szeméből, és úgy nézett rám, mintha felfedeztem volna néhány pöttyöt habfehér múltján. Kicsit előredőlt, és egymásra rakta alig térdig érő, kheki színű szoknyája alól kikandikáló lábait. Behunytam a szemem, és nagyot nyeltem. Éppen csak akkorát, hogy majd megfulladtam tőle. Ezt meg honnan tudja, a székről és a telefonról, kedvesem. Ez, miből? Elégedetten nyugtáztam, hogy sikerült meglepnem. Nézze csak, kicsikém, kezdtem nyugodtan. A magam fajta észreveszi az ilyesmit. Maga az első pillanattól kezdve úgy mozgott ebben a szobában, ahogy csak az mozog, aki tökéletesen tisztában van minden tárgy helyével. Fél homályban kinyújtja a karját, és előhúz az asztal alól egy különben láthatatlan széket. Aztán a telefonok felé nyúl, és azonnal tudja, a három közül melyiket kell használni, ha a várost akarja hívni. Nos, elismerésféle villant a szemében. Ezt mind a lepkéi súgták. Egy lepke gyűjteményben is megvan mindennek a pontos helye. Ha elmozdul a páva szemes, azonnal észreveszem. Tehát, nyert, mondta lassan. Melotti titkárnője vagyok. A becses neve, Beata Martinez. Örülök, hogy megismerkedtünk, Martinez kisasszony, mondtam, és udvariasan biccentettem. Megtisztelne, ha válaszolna néhány kérdésemre, és ha nem, újra felpofoz, maga mondta. Jól van, mit akar tudni? Mindent. Nem lesz az egy kicsit sok. Mindent, ami Melottival történt az utolsó napokban, és ami összefügghet velem. Megengedi, hogy rágyújtsak. Megengedtem. Rágyújtott, kifújta a füstöt, aztán összeráncolta a homlokát. Mégis mire kíváncsi? Például arra, hogyan ment tönkre Melotti. Bizonytalan mozdulatot tett a kezével. Ahogy mások. Egyszer csak befutcsolt az üzlet. Besz a tőzsdén árfolyam zuhanás, olajválság, mondjam még. Ilyen hirtelen? Hát nem. Csak mostanra értek be a dolgok. Évek óta érlelődött a bukás. Nem jöttek be az üzletek, a partnerek nem fogadták el Melotti árait. Stb. De mi köze mindennek a maga lepkéihez? Ezt próbálom kideríteni. Arra gondoltam ugyanis, hát ha Melotti csak végső szükségében fanyalodott arra, hogy eladja a gyűjteményét. Esetleg az érte kapott összeggel próbálta volna meg visszatornázni magát az üzleti életbe. Semmi esetre sem, hiszen nem volt semmiféle gyűjteménye, én csak tudnék róla. Nem értett a lepkékhez, teljességgel lehetetlen, amit állít, akkor talán más gyűjteményét akarta eladni, ez sem megy, erről is tudnom kellene. Márpedig nem tudok, értse meg Melotti minden üzlete az én kezemem futott keresztül. Gondolkoztam egy kicsit, megpróbáltam helyére rakni az információkat. Akkor a telexről is tudnia kell, csak hogy nem adtunk fel San Franciscóba semmiféle telexet. Hát nem érti, a telexet csak én használhatom. Egyedül én, hát ha Melotti maga telexezett, kizárt dolog, nem is tudta használni a gépet, és arról is tudnom kellene. Hát, ezzel sem lettünk okosabbak. Lehajoltam, megkerestem a revolverét, és a kezébe nyomtam. Tessék, még a végén itt találják, és baja lesz belőle. Elvette, aztán hirtelen rám fogta, és ha most mégiscsak felhívnám a rendőrséget? Csak bátran, mondtam, Pazmarin bizonyára örülne a találkozásnak. Leeresztette a stukkert és végre barátságosabban nézett rám, nem zavarja ez itt a háta mögött? És a pisztolycsövével a szerencsétlen focra bökött. Dehogy nem, mondtam, ismerte, hát nem nagyon. Mit jelent az a nem nagyon? Néha idejött Melottihoz, és beszélgettek. Csak úgy beszélgettek? Persze, valahonnan régről ismerték egymást. Mi a neve? Fox. Martin Fox. Ez hát stimmelt. Nem tudja, hogy miről szoktak társalogni? Honnan tudnám? Csak Melotti üzleti tárgyalásain szoktam jelen lenni. És, ha különbe hívott magához, amit ők Foxszal tárgyaltak, nagy részben magánügy lehetett. Nagy részben? Na igen, mondta kelletlenül. Fox tulajdonképpen az üzletfelei közé tartozott. Félrefordítottam a fejem, és lenéztem a hullára. Nem úgy nézett ki, mint egy tisztes export-import üzletfele. Ez nem volt mindig ilyen. Évekkel ezelőtt még nagyban dolgozott. Miben? Hát mezőgazdasági termékeket szállított. Ültetvényei voltak. Egyszerre csak halvány gyanú fészkelte be magát a fejembe. Mit szállított? Narrafát. Megrezzent, és megremegtek az orcimpái. Honnan veszi ezt a hülyeséget? Cukornád ültetvényei voltak. A gyanú eloszlott, hogy egy másiknak adjon helyet. És ő is kinyiffant. Mármint egzisztenciálisan érti. Úgy valahogy. Csődbe ment. Mikor? Talán 2 éve. Korábban, mint Melotti. Eszerint a válság nem csak a szállítmányozást, hanem a mezőgazdaságot is sújtja. Felvonta a vállát, és leverte a hamut a cigarettájáról. Nem értek az üzletekhez. Csak annyit, amennyi Melotti mellett rám ragadt. Oké? Mondtam. Beszéljünk Melottiról. Nyugtalanul rám pillantott, aztán ismét csak a halott felé bökött. Tényleg nem maga csinálta? Mi az ördögért csináltam volna? Hiszen most látom életemben először. Hát akkor ki? Mit tudom én, amikor bejöttem, már itt feküdt. Hátában ezzel az izével. És halott volt. Őszintén szólva nem egészen. Rémülten merett rám, majd hogy nem kiugrott a székből. Mit mond? Még élt, amikor bejöttem. Oda mentem hozzá, és hát a kezem között halt meg. Úristen, hívnia kellett volna egy orvost, vagy akárkit. Az én helyzetemben, különben sem lett volna semmi haszna. Morgott egyet-kettőt, és meghalt. Morgott. Úgy érti, hogy beszélt. Valamit motyogott. Sajnos egyetlen szavát sem értettem. De térjünk inkább vissza Melottihoz. A neve olasz sejtett. Amerikai volt. Amerikai olasz. Aha, Mikor került ide? Ha jól tudom, a világháború után. A háború egyszerű említése is riadót fújt bennem. Hát ha mégis csak Bobnak lesz igaza. Vagy annak a politikusnak, aki azt mondta, hogy napjaink történetének minden apró mozzanata elválaszthatatlanul összefügg a háborúval. Csak nem mindig egyszerű megtalálni az összefüggést. És talán nem is mindig bölcs dolog. Csak úgy egyszerűen, Melotti erről soha nem beszélt, mondta kitérően. És ő, és a halottra mutattam. Fox, ő is amerikai, és ő is a háború után érkezett a Fülöp-szigetekre. Fogalmam sincs róla, de mondja, az Istenért, minek ezek az ostoba kérdések. Hiszen magát egy lepkegyűjtemény érdekli, nem? Tulajdonképpen igen, csak hogy egyelőre pazmarin hálójában ülök. Apropó, mond magának valamit a narrafa. Mit mondana? Pontosan annyit, mint másnak. Egy mahagóni fajta, a Fülöp-szigetek szentfája. Az sem mond semmit, hogy ezt a fickót mivel gyilkolták meg. Különösebb érdeklődés nélkül rázta meg a fejét. Semmit. Valamit azért nem egészen értettem. Elhatároztam, hogy őszintén ki is pakolok nyomban. Ide figyeljen, Beáta. Kezdtem, és most szólítottam először a keresztnevén. Valami fúrja az oldalamat. Akárcsak a magáét az előbb. És pedig, kérdezte érdeklődve, a maga nyugalma. Az előbb maga nem értette, hogy bogarász létemre, hogy keveredhettem ilyen furcsa ügybe, most viszont én nem értek valamit. Mégpedig azt, hogy egy ilyen belevaló, hercik kis titkárnő, mint kegyed, hogy a fészkes fenébe üldögélhet ilyen angyali nyugalommal egy hulla előtt, akit ráadásul nem is hétköznapi módon nyírtak ki. Magáskának, kedves szenyorita, sikoltoznia illenék, vagy legalábbis rémüldöznie. Esetleg csak nyugtalankodnia. Maga ezzel szemben úgy ül itt, mintha ez a nyomorult fog csak egy eldőlt próbababa volna valamelyik menő manó kirakatában. Ugye érti, mire gondolok? Kissé felemelkedett, és elnyomta a cigarettáját. Aztán rám nézett hűvös, elgondolkodó tekintettel. Nem nagyon szeretek visszaemlékezni a régi dolgokra, kezdte vonakodva, de hosszú ideig nyomorogtam az Egyesült Államokban. Egyetemre jártam, de sajnos családi okok miatt nem tudtam befejezni. Anyám súlyosan megbetegedett. Addig minden esetre magamnak kellett megkeresnem a pénzt, hogy folytathassam a tanulmányaimat. Egyébként államigazgatást és szociológiát tanultam. A tandíj is magas volt, és élnem is kellett valamiből. Éjszakánként olyan munkát vállaltam, amit nem szívesen vállalnak az emberek, ami éppen ezért jól fizet. Mosogatott, így is lehet mondani, akkoriban Los Angelesben éltem, és tudja, hogy arrafelé nem ritka a gyilkosság. Éjszakánként 2-3, de teleholtkor jóval több. A rendőrség összeszedi a hullákat, és beszállítja őket a hullaházba. Ott aztán átveszik őket azok, akik jó pénzért mindenre kaphatók, mondjuk, vékony pénzű egyetemi hallgatók, medikusok. Megmosdatják őket, felöltöztetik, vagy éppen levetkőztetik, ahogy a dolgok rendje megkívánja. Elmélázott, én meghallgattam, mint a csuka, naponta 4-5 hulla, szúrt sebbel, lőtt sebbel, vágott sebbel, ahogy parancsolja. Esetleg fej nélkül, kar nélkül, láb nélkül, esetleg kifordult belekkel. Jól van, mondtam, hagyja abba. Felém fordította a stukker csövét, majd hátravökött vele a válla fölött. Ezek után azt kérdezi tőlem, miért nem hisztériázom, ha meglátok egy hullát. Ráadásul egy ilyet, hát ezért, aki közülünk, odaát, egy ilyen hullát kapott, sírt az örömtől. Hiszen alig van rajta munka. A hangjegy ismét elvitorlázott a szemem előtt, gúnyosan billegtetve fenekén a zászlócskát. Mikor vette észre, Foxot, a hulláját, amikor beléptem az ajtón. Azonnal észrevettem, hogy kilóg a lába az asztal mögül. Megijedt, mi, kesernyés fintort vágott, nem mondhatnám. Mióta Melottit megölték, semmin sem csodálkozom. De azért csak meglepődött, erősködtem. Akárhogy megszokta is a hullák látványát, ez mégiscsak más. Kétség kívül, mondta, csak hogy nem volt időm megijedni. Tudtam, hogy odaát, a másik szobában van valaki. Honnan tudta? A füstből. Megéreztem a füstszagot. Mire gondolt? Hogy valaki szivarozik, alig ha nem ilyesmire, és elővettem a revolverem, nem félt, maga nem ismer engem, aztán mire gondolt, hogy elkapom a fickót, azt hittem, Melotti gyilkosa van odabenn, tényleg mit égetett a másik szobában, én, semmit, felvonta a szemöldökét, hogy, mire ide értem már füstölt valami odabenn, valami papírok, megmozdult, mintha el akarna indulni a telek szoba felé, de leállítottam. Elkésett, szenyorita, a papírok eléptek, megnéztem a hamuját, és kiégette el, fogalmam sincs róla, ráztam meg szomorúan a fejem. Mikor ideértem, már csak hamu volt a hamutartóban és a füst a levegőben. Talán az, aki Foxot is megölte, nem találkozott senkivel, miközben feljött a lépcsőn. Liften jöttem, Van hozzá kulcsom. Működik. Miért nem működne? Ezen ismétel kellett gondolkodnom. A gyilkos is tudhatta, hogy működik a felvonó. Ebben az esetben simán el is kerülhettük egymást. Hátradőltem, megsimogattam az arcom. Égett, mintha csalánnal verdestek volna hólyagosra. Ezek után már csak egyetlen kérdésem maradt. Mondtam nyugalmat erőltetve magamra. Miért jött ének évadján ide? Maga, a titkárnő, aki nappal is bejöhetett volna. Feltételezem, hogy van kulcsa az irodához. Csak volt, mondta habozva. Hogy? Oda kellett adnom a Pazmarinnak, a másiknak, Hernandeznek. Ó, de a lift kulcsát nem. Nyilván megfeledkeztek róla. Vagy azt gondolták, hogy ha nem tudok bejönni, a lift kulcs nyugodtan nálam maradhat. Tehát, felemelte a fejét, és ismét rám szegezte a revolvert. És ha nem mondom meg, ha azt mondom, hogy mi köze hozzá? Sóhajtottam, és elhessegettem a zászlót lengető hangjegyet. Nézze, szenyorita Beáta, magyaráztam türelmesen. Az az érzésem, hogy mi egy csónakba nevezünk. Maga elvesztette a munkaadóját, én meg az üzletfelemet. Maga is kíváncsi rá, kinyírta ki, és én is. Annál is inkább, mert nyakig ülök a lekvárban. Jobb lenne, ha összedugnánk a fejünket, és megpróbálnánk kisütni valamit. Hiszen maga még fiatal. Mit akar ezzel mondani? Még befejezhetné azt az egyetemet. Mondjuk, San Franciscóban. Menjek vissza hullát mosni. Ösztöndíj is van a világon. Mi a biztosíték rá, hogy kapok egyet? Nem a magam fajtának vagdossák a fejéhez az olyasmiket. Nézze, mondtam óvatosan, meg lehetne kártyázni a dolgot. A San Franciscó-i egyetemnek akartam ezt az istenvertelepke gyűjteményt megvásárolni. Talán tudnék néhány szót szólni az érdekében. Persze csak, ha érdekli a dolog. Leplezetlen mohóság csillant a tekintetében, ahogy a pisztolyát feledve felém hajolt. Mit kell tennem érte? Segítsen megtalálni Melotti gyilkosát, és most már valószínűleg Foxét is. Hogy gondolja? Hiszen én is ezt akarom. Akkor mi sem egyszerűbb? Tehát, miért jött ide éjszaka? Lehunyta a szemét, töprengett, s amikor kinyitotta, tiszta volt a tekintete, mint aki döntő elhatározásra jutott. Rendben van, mondta, és maga mellé tette a pisztolyt a székre. Lábat cserélt, amitől újra csak kivert a veríték. Rágyújtott, és a levegőbe fújta a füstöt. Valamit el kell mesélnem magának, kezdte. Alig hanem senki sem tud róla, csak én. Látja azt a páncél szekrényt. A sarokba mutatott, a bár szekrényjel szembe. Látom, mondtam, pedig csak fekete kontúrokat láttam. Melottinak tényleg volt egy gyűjteménye. Egy fura gyűjtemény, amit a páncél szekrényében őrzött. Lepkék. Dehogy, mondtam már, hogy gőzesen volt a lepkékről. Valami egészen más, valami furcsa. Éreztem, hogy megáll a levegő a szobában, és a falak forróságot okádnak. Micsoda, hallottam saját rekett hangom. Egyszer valaki jött hozzá valaki, alig hanem a távoli múltból. Hallottam, hogy nevergélnek és egymás hátát verdesik. Tudja, itt ültem a másik szobában. Az ajtó nem párnázott, így sok mindenki hallatszik, ha hangosan beszélnek. Most is sok mindenki hallatszott. Nem, ha arra gondol, nem hallgatóztam. Hát akkor, egyszer csak Melotti becsengetett. Mármint a telefonnal. Bementem, és láttam, hogy ezen a kis asztalkán, itt még üres a konyakos üveg. Melotti arra kért, hogy hozzak még egy üveggel. Tudja, van az export-import végén egy kis raktárféle. Mindig akadott néhány üveg is, ha valamelyik vendég megszomjazna. Melotti kivott. Csak nagyon ritkán, és akkor se sokat. De a vendégeit, vagy üzletfeleit mindig megkínálta. Volt olyan, amelyik alaposan elisázott. Ilyenkor én hívtam taxit. Értem. Tehát Melotti utasította, hogy hozzon egy újabb üveggel. Csak kért. De nem ez a fontos, hanem, mondtam, hogy ott volt az az üveg az asztalon. S mellette volt valami, amiről akkor még nem tudtam, micsoda, de olyan furcsa volt az üveg mellett. Ha jól emlékszem, valamiféle bársonytok is volt az asztalon, abból vehették ki. Micsodát, az Isten szerelmére. Akkor még én sem tudtam. Ma már tudom. Elhallgatott, és a hullára nézett. Illetve csak a lábára, amely kilógott az asztal mögül. Én is arra felé néztem, és ebben a pillanatban világosság gyúlt az agyamban. Azt mondja, hogy... S majdnem felugrottam a meglepetéstől. Ilyen szúrószerszámok voltak az asztalán, amilyennel ezt is meggyilkolták. Mennyi? Talán egy tucat. Nem számoltam meg, természetesen. Azután, történt valami, amikor... Semmi. Melotti szólt, hogy hozzak még egy üveggel. Ez volt az az eset, amikor, ami ritkán szokott előfordulni. Melotti is részeg volt. Akár csak az a férfi. Mennyire? Hát engem bámult, és csak vigyorgott. És a másik? Hát engem bámult, és csak vigyorgott. Tudja, hogy ki volt? Tudom. Valami Daniels. Melotti régi ügyfele. Alig, hanem mindannál. Elég furcsa fickó, a mozaik kockák elváltak egymástól, felvettek egy mértani alakzatot, aztán ismét elváltak, hogy újra rendeződjenek. Várjon csak, várjon, emeltem fel a hangom, ezt alaposan végig kell gondolni. Tehát ezek a fegyverek ott hevertek az asztalon. Lehet, hogy Daniels hozta Melottinak? Lehet. Azelőtt még soha sem látta őket. Soha. Biztos, hogy ezek voltak. Hát amennyire ilyesmiben biztos lehet az ember. Amikor Melottit megölték, láttam a holttestét, és láttam a fegyvert is. Közelről. Egészen közelről. Nekem kellett Melottit azonosítani. És? Alaposan megnéztem azt az izét, amivel Melottit kinyírták. Illetve, pontosabban, a nyelét. Narrafából készítették. Ezt eddig is tudtuk. Csak hogy a narra, a